Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket itt a nagy nyári szünet után állandó szakértőink Radnai Károly.
Sziasztok!
És Boár György.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok. Hogy vagytok, fiúk? Hogy telt a nyár, így első kérdés?
Hú, szuper volt, de még tart.
Hát igen, nehéz lenne azt mondani, hogy beköszöntött az ősz így 35 fok környékén, de hát mégis.
Nagyon jó volt. Portugália csodálatos hely.
Én
mindenkinek ajánlom.
Nálunk is nagyon szuper volt, mindenhol jártunk. Aztán megkérdeztem a gyerekeket, hogy egyébként mi tetszett a legjobban a nyáron, és a Balaton túrógombóc. Tehát, hogy sok értelme volt a világot körbejárni. Elég lett volna.
Szerintem ez egy valid válasz. Teljesen. Én is szeretem a túrógombócot. De az adózási híreket is éles váltással rátérünk a legfrissebb témákra. Kedves hallgatók, tudjuk, hogy már nagyon vártátok, hogy jöjjön a következő adás.
És hírben kamera legyen.
És hogy legyen kamera, igen, ez is egy nekünk újdonság, igyekszünk kameraképesek lenni itt a beszélgetés során, amennyire ez lehetséges.
Kivasaltam az ingemet is.
Büszkék vagyunk rá, Gyuri.
Köszönöm szépen.
Hajadat is lenyírtam.
Igen. Na jó, komolyodjunk. Varga Mihály nyilatkozatot adott az Infostart-nak. Ez viszonylag egy, és ez gyakorlatilag a napokban történt, és hát a viszonylagot arra értettem, hogy viszonylag átfogó témában nyilatkozott úgy a gazdaságról, mint egyébként többek között az adórendszerről is, és annak a legutóbbi módosításairól. Legfontosabb pontok, amiket itt az elején talán érdemes kiemelni, hogy a kiskereskedelmi forgalom adatai ő szerinte is azt mutatják, hogy megindult a fogyasztás növekedése, és ez jó hír. Reagált egy másik miniszternek a kommunikéjére, hogy aki a cash flow problémák miatt aggódik az állami költségvetés terén, az nyugodjon meg, mert jönnek befelé az adóbevételek, tehát ilyen probléma nincs. Viszont kritikus volt az extra profit adókkal szemben, amelyeket úgy nevezett meg, amik bonyolultá teszik a magyar adórendszert, és rárakódnak költségszinten a vállalkozások működésére. Így ezt felül kell vizsgálni, amire ősszel sort kerítenek.
És leszögezte, hogy a chipsadó marad. Mint a magyar adórendszer legfontosabb eleme, hogy
nem is értem, ez miért marad. Mi volt az apropó vajon? Hogy
ja, hát ez majd lesz egy két hírrel később.
Ja, lehet, hogy a...
Igen, okay. A Corvinus Egyetemnek a kutatása tanulmánya. És tanulmánya. Erről majd még kitérünk.
Már sokszor mondtam, hogy nem lennék politikus, és ilyenkor mindig, amikor ilyen kommunikéket olvasok el, és mindig rá is jövök, hogy nem, hogy biztos, hogy nem lennék jó politikus, mert hogy tehát tényleg szerintem művészi szintre van emelve a nem konkrétumokban való beszélgetés, tehát hogy nagyon sok mindent érint, nagyon sok mindent megemlít, de hogy azért a nagy konkrétumokat nem nagyon lehet. Tehát, hogy a rárepültek az adórendszerünkre olyan elemek, amelyeket szerintem majd tisztítani kell.
Nekem baromira tetszik a hasonlat, mint a hajók alján a csigák. Nem azt mondja?
Igen, de hogy ki a csiga? Ez itt a kérdés.
600 milliárdos csiga.
Egyébként én arra számítok, hogy lesz egy elég durva adócsomag, mert hogy a költségvetés igényli, és hát ennek folyamatosan ágyaznak meg mindenféle kommunikációval, meg hát szerintem megy az agyalás, hogy mit merjenek, meg mit nem merjenek, mert hogy minek lesz politikai következménye, és mi az, ami meg nem. De hogy szóval itt nagyon sok mindenről szó van, de hogy összességében én nem lettem okosabb, hogyha ezt elolvastam. Azon kívül, hogy a chipsadó marad, mert az konkrét.
Ja, az egészen konkrét. Igazából tényleg egy viszonylag hosszú interjú a nem sok mindenről. És egyébként ilyen nagyon érdekes fordulatok vannak benne, hogy mióta én pénzügyminiszter vagyok, nem is emlékszem, ilyen magas készpénzállomány az államkasszában. Ez nekem Trumpot jutott eszembe. Szóval, hogy ami érdekes benne, szerintem szakmailag, ez az adórendszernek az átgondolása. És persze ugye adós marad azzal, hogy elmagyarázza nekünk, hogy mit is szeretne, de talán megágyaz annak, hogy bármit. Tehát, hogy amit te mondasz, Karesz, lesz, hogy bármihez hozzá lehet majd nyúlni, mert hogy felülvizsgáljuk éppen az adórendszerünket teljes egészében. Most arra lennék igazából kíváncsi, hogy itt a, hogy mondjam, a különadóknak a szidása vagy szidalmazása mellett, amiről már talán mi is beszéltünk párszor, hogy mennyire idegen testek az adórendszerben ezek a tételek. Várható-e bármi, hogy mondjam, érdemleges vagy komoly? Azon kívül, hogy mindig beszélgetünk arról, hogy egyszerűsíteni kellene, meg összevonni kellene adónemeket, ezek szerintem ilyen felületi kezelések. Várható-e bármi nagy dolog? Arra gondolok, hogy mondjuk társasági adókulcsemelés, vagy SZIA kulcsemelés, vagy járulékemelés, vagy, a, vagy a, az ÁFA-nak hogy mondjam, a központból való kiengedése, vagy az áfa emelés, igen. Tehát, hogy mit értünk az átvizsgálását, mert hogy olyan, hogy mondjam, őrült mozgástér nincs arra, hogy dobálózzunk az adórendszernek az elemeivel, kivéve, ha teljesen újra akarjuk gombolni, mert akkor bármit lehet csinálni.
Nekem olyan szempontból érdekes volt ez az interjú, hogy azért több helyen is racionalitást véltem benne felfedezni, tehát tényleg én azt gondolom, hogy a hasonlat olyan szempontból jó, hogy van egy hajó, és szerintem ez kommunikatív is, hogy ők úgy gondolják, hogy az adórendszer váza az stabil, amit ők felépítettek nyilván a fogyasztási típusú adózásnak a centrumba helyezésével, azt ők stabilnak gondolják, és azt egy versenyképes adórendszernek gondolják. Az idő meg a különböző szituációk azok rákényszerítették a kormányzatot arra, hogy olyan elemeket vezessen be. Legalábbis én azt olvasom ki, hogy a pénzügyminiszternek ez a véleménye, amik egyébként csak rárakódnak erre a stabil rendszerre, és bonyolultabbá, meg nehézkesebbé, meg főbbképpen kiszámíthatatlanabbá teszik, és hogy ezeket nyesegetné ő szíve szerint vissza. Szóval én azt látom, hogy ebből leginkább ez lesz.
Jó, de ezek ilyen több százmilliárdos nyesegetések. Tehát, hogy igazából itt az a kérdés, hogy mit csinálsz akkor, hogyha egy 600 milliárdos csigát akarsz levakarni a hajódnak az aljáról, mint ahogy ő írja. Tehát az már akkora, mint a hajó maga. Tehát, érted, most a csiga viszi a hajót, vagy, tehát érted, most tovább vihetjük ezt a hülye hasonlatot, de hogy...
Már. Egy vasmacska.
Egy vasmacska, igen. Tehát, hogy ez egy nagy csiga.
Ez abszolút így van. Ugyanakkor azt viszont egyetértek vele, hogy mielőtt a strukturális változtatásokon gondolkodnánk azelőtt az ilyen, tehát hogy ezeket a vadhajtásokat kellene valahogy racionalizálni, vagy visszanyírni.
Én nekem meg pont az a bajom, hogy én attól tartok, hogy addig nem lehet a vadhajtásokat, meg ezeket racionalizálni, amíg nincsen jelentősebb strukturális változás, mert most azt látjuk, de lehet, hogy én olvasom rosszul a jeleket, hogy az a bevételi szerkezet, amivel rendelkezünk, az nem termel elég költségvetési bevételt ehhez a kiadáshoz, ezért van szükség a csigákra a hajó alján.
Hát te nem az
el fogom engedni ezt.
Ezt a csigás gyakorlatilag...
tréfát, de hogy tehát, hogy én meg azt gondolom, tehát az, nekem az én olvasatom ezzel kapcsolatban az, hogy vagy tökre újraépítem a hajót, és akkor elférnek rajta a csigák, vagy nincsenek rajta csigák, tehát hagyjuk már tényleg. Szóval, hogy vagy újraépítem a hajót, és akkor az újraépített hajó, szóval termel annyi bevételt az új adószerkezet, hogy nincsen szükség ki különadókra, vagy nem tudsz mit csinálni a különadókkal, mert a pénz meg kell.
Szerintem nem te vagy az egyetlen, aki ezt így olvassa, és gyakorlatilag konferáltad a következő hírt, mert hogy most én nem tudom, hogy hány pénzügyminiszter van, de a Nagy Márton miniszter úr is így látja, hogy a bevételi szerkezettel problémák vannak, mert nem pörög a fogyasztás. Ő mondjuk nem az adórendszerben, meg az extra profit adók eltörlésében látja megoldást, hanem inkább a megtakarításokból vezetne át a bevételi oldalra összegeket. Egészen, hogy mondják, unortodox ötletekkel állt elő, az otthonteremtési célt helyezve előtérben, nyilván azzal a kettős megfontolással, hogy ez a gazdaságot is tudná pörgetni. De hát ő is cashflow problémákat lát.
Én nem tudom, hogy cashflow problémák vannak-e, én csak azt látom, hogy valamilyen oknál fogva velünk vannak ezek a különadók már egy ideje, és még emelgetünk is rajtuk, tehát hogy feltételezem, hogy többet költünk, mint ideális lenne, mint amit a mostani adószerkezetünk vagy adórendszerünk bevételként ebben a gazdasági környezetben be tud hozni a költségvetésbe.
Hát és közben meg vagyunk lepődve, hogy nincsen gazdasági növekedés, tehát hogy... erről beszéltünk már, hogy azért a kettő együtt járt. Tehát, hogyha van egy szektor, ami egyébként hozzájárul a GDP-hez, és elkezdem nagyon adóztatni, akkor azért kontraproduktívá tud válni. És hát most is az van, hogy várják a GDP növekedést a fogyasztástól, de a fogyasztás meg nagyon van adóztatva, ezért van aranyon alacsony mértékben, tehát hogy a kettő összefügg. Nekem egy kicsit rossz érzésem van ez, de lehet, hogy ez csak a cím adja, ez a kiszemelték a lakossági megtakarításokat, új akcióterv készül, tehát hogy... Kicsit olyan érzésem van, és akkor ne legyen igazam, hogyha valaki azt fogja csinálni, amit ők szeretnének, akkor nem kell plusz adót fizetnie, de hogy aki egyébként meg nem, az meg fog. Tehát, hogy egy kicsit ilyen érzésem van, mert ez az adókedvezményekkel támogatják azt, ami egyébként már adómentes, azt nem tudom értelmezni. Tehát, hogy mondjuk egy TBS számláról való átcsatornázás, hogyan tudsz még adókedvezményekkel támogatni, amikor a TBS számla az önmagában adómentes. Ja. Nyilván
bizonyos feltételek mellett,
amit elérsz, de hogy az ugye 3 év, meg 5 év, egy lakás megtakarítás, meg akár ennek hosszabb is lehet, tehát hogy egy kicsit olyan kezd olyan érzésem lenni, hogy olyan erőszakossá fog ez a történet válni, ugyanaz, mint amikor a bankbetéteket, és hát a bankokat el akarták kezdeni adóztatni a bankbetétek után, hogyha nem fizetnek rá kamatot, és hogy egyébként meg mindenki értesítse az ügyfeleit, hogy lehet kincstárjegybe fektetni a bankbetét helyett. Szóval, hogy egy ugyanilyen ilyen rángatást érzek ebben a dologban, és hogy ezeket az ilyen adhok kiforratlan dolgokat, és aztán utána mi vagyunk a nagy laboratórium, amint így kikísérletezzük, hogy sikerül vagy nem sikerül, és azért több példa van arra sajnos, hogy nem sikerült, mint hogy sikerült. Tehát azért voltak itt nekik sikereik, de hogy voltak itt nagy benézéseik is.
Szerintem nekem is egy kis ijesztő volt ez a hír, mert nekem is ez jutott eszembe rögtön, hogy majd valamit kapunk a nyakunkba, de hogy ne ismételjelek meg, inkább az a gondolat, hogy elképesztő bátorságot érzek az NGM részéről, hogy most éppen egy 5500 milliárdos tétellel akarunk valamit játszani. Tehát ez rengeteg pénz. Azt mozgatni ide-oda, azt most nem tudom, egy augusztusi délutánon összerakott akcióterv alapján elindítani 5500 milliárd forint, de akár csak 300 milliárd forintot is valahova a magyar gazdaságban, annak úgy is lesz valahol máshol következménye. Ha most ráöntünk x 100 milliárd forintot a magyar ingatlan piacra, és tegyük fel, hogy az emberek cselekszenek, akkor meg az ingatlan árakat verjük fel a halálba megint, és akkor meg azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy azért nincs a... Na mindegy, szóval értitek, tehát, hogy...
Abszolút.
Ez akkor összeg, hogy ezt nem lehet hatásvizsgálat, abszolút, vagy elgondoltság.
Egyébként a saját példájuk, tehát hogy nem tudom hány sok bevezetés volt, és hogy hány alkalommal meg lehetett volna most már számolni azt, hogy milyen mértékben emelkedtek az ingatlan árak, és ezért ezek időben elég jól össze. Tehát, hogy amikor beindul az ingatlan piac egy ilyentől, és akkor akarunk adni 10 millió forintot a rászoruló családoknak, vagy akit úgy gondoljuk, hogy rászorulnak, és aztán utána meg szembesülünk azzal, hogy egyébként az ingatlan árak meg háromszorozódtak, és hogy nem 10 millióval, hanem ennek sokszorosával emelkedtek, akkor azért ezeknek a döntéseknek komoly része van, és lényegében a ingatlan befektetők vagyonát gyarapították, és nem feltétlen azokat a családokat, akit szerettek volna.
Hát ez az 5%-os áfa margójára is simán elmenne ez az üzenet, ugye a lakás áfánál, de hogy ami engem megdöbbent, az, hogy egyszerűen nem értem, hogy mire számítottak. Tehát amikor a állampapírhozamokat az egekbe emelték, akkor és egyébként beestek a fogyasztási bevételek, akkor mit gondoltak? Tehát hogy mi fog történni? Most onnan akarják átcsoportosítani a forrásokat az ingatlan szektorba, ez nem megy egyik pillanatról a másikra, tehát hogy kicsit azt érzem ezt a csapongást, ami nekem a legnagyobb problémám, hogy 2 évvel ezelőtt az volt a megoldás, hogy mindenki vegyen diszkont kincstárjegyet, most meg az lesz a megoldás, meg PMAP-ot, most meg az lesz a megoldás, hogy mindenki építsen házat. És akkor 2 év múlva meg ez se lesz jó, akkor mi lesz a meg... Szóval, hogy nekem én inkább a hajó mellett lennék, mint a csigák mellett.
Egyébként van egy érdekesség, szerintem ennek az egész bejelentésnek, mert ha elolvassátok, akkor tulajdonképpen azon kívül, hogy valamin dolgoznak, ami a lakossági megtakarításokkal kapcsolatos, nem derül ki semmi.
Ja, annyira konkrét, mint Varga Mihály.
Igen, tehát, és hogy aztán meg elindul a találgatás, hogy ez most Lombard hitel a TBS-edre, vagy föltöröd a TBS-t, és akkor adómentesen beforgathatod ingatlanba, vagy ez valami kedvező kamatozás, tehát hogy lövésed nincs, hogy mit akarnak csinálni, de akkor mi ez a közléskényszer? Tehát, hogy bejelentik, hogy valami akcióterven dolgoznak, és akkor most, ha nem lesz belőle semmi, úgyis elfelejtjük, és akkor ennyi, vagy ez egy reakció, szondázás, vagy mi
a cél? Minden év elején megígérik, hogy jövőre eltörik az extra profit adókat, majd júliusban elmondják, hogy ez mégsem fog megtörténni. Újra kellett azt mondani, hogy el fogják törölni. Tehát, hogy 10x éve itt a Robin Hood adó.
De egyébként a másik az, hogy miért ingatlan beruházásba kell ezt forgatni? Ja, tehát, hogy nem tudom, miért nem csiga leszedőgépet? Tehát, hogy
Ez a csiga, ez most már egy
csiga, poet, csiga egy órát itt lesz velem, de aztán...
A csiga üzem az becsődött, Gyuri, azt ne csináljuk, az nincs annyi EU-s forrás, ami azt fedezi, úgyhogy az... De hát ha már jól vagy nem jól sikerült adókkal kezdtük ezt az adást, ezt folytatni kell, ezt a folyamatot, mert még van téma ebben. Hiába a chipsadó nem esznek egészségesebben a magyarok, komoly csörtét folytat egymással a Budapesti Corvinus Egyetem és a pénzügyminisztérium a témában, ugyanis a Corvinus Egyetem kutatásai alapján egy tanulmányt hozott nyilvánosságra, egyértelműen azzal a következtetéssel, hogy a chipsadó, vagy hát népegészségügyi termékadó, hogyha nagyon expressis verbis szeretnénk lenni, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, amennyiben az volt, hogy kevesebb egészségtelen tápanyagot vagy táplálékot fogyasszanak az emberek, mert hogy az érintett termékek aránya a megvásárolt napi fogyasztási cikkeken belül a 2010-es 5,9%-ról 2018-ra 7,4%-ra nőtt. Hát ez minden csak nem csökkenés. A PM az természetesen kifakadt, és Facebook posztban reagált, miszerint aki a chipsadót támadja, az az egészségügyi költéseket támadja, mert hogy azt odaforgatják be, és egyébként is nézzük meg, hogy mekkora adóbevétel származott ebből, ezáltal pedig az adó sikeres. Hát ez egy elég fiskális szempont, nem?
Tehát tök hülyeség volt egyébként. A PM-nek csöndben kellett volna maradnia, mert hogy ez van, tehát, hogy erről itt beszéltünk, egy adónak nem az a feladata, hogy megváltoztassa a társadalmat, lehet ez a feladata, de azért ezek ilyen nem túl hatékony dolgok szoktak lenni, hanem az, hogy van egy egyébként káros, vagy nem káros, de egy szokásos tevékenység, amitől nem fognak lefordulni az emberek, akkor azt meg lehet adóztatni. Ezért beszéltünk róla, hogy nem szeretjük, de lehet, hogy a tranzakciós illeték az egy hatékony adóbeszedési mód. Ezért hatékony a jövedéki adó, mert hogy az emberek vesznek üzemanyagot, mert hogy dohányoznak, meg vesznek alkoholt, és hogy tehát az állam a forrásait ebből fedezi, és igen, egyébként részben van áthallás, hogy az egészségügyt is ebből kell fedezni, de hogy egyáltalán nem baj, hogy akkor a chipsadóból is jó. Tehát, hogyha van egy ilyen káros tevékenység, akkor legalább ebből legyen bevétele az államnak. Itt az államnak nem kellett volna szerintem, tehát a pénzügyminiszternek nem kellett volna megszólalnia, mert hogy ez viszont teljesen hülyeség volt, amit így jött. Tehát, hogy nyilván, hogyha az a cél, hogy ne egyenek az emberek ilyen
tartalmat,
akkor lehet erre kampányt szervezni, lehet helyzetbe hozni más termékeket, mindent lehet, de hogy ez nyilvánvalóan nem volt cél. Az adóbevétel volt a cél, és akkor meg jobb nem megszólalni, hogy hát igen, hát most volt ennyi bevételünk volt belőle, mert ebből működünk.
Rutinos hallgatóink szerintem itt jót fognak mosolyogni, de nekem a japán adóhatóság jutott az eszembe a hírről.
Az ígyunk.
Na, ők őszinték voltak, nem?
Igen, kevés volt az alkohol.
Ígyunk több alkoholt, mert nem jön az adó. Na, ez nekik, tehát én is azt érzem, hogy a PM... De nem kellett volna feltétlenül.
Beszéltünk például a környezetvédelmi termékdíjról is, hogy az is, tehát hogy a nevével ellentétben, hogy tehát semmit nem tesz a környezetvédelemért, az árba beépült, mindenki megfizette azt, tehát senkinek fogalma nem volt róla, hogy egyébként mennyi a termékdíj, ezért ettől ott még ugyanazt a terméket megvette, a chipsadónál ugyanaz van, tehát nincs ráírva, hogyha te megveszed ezt a nem tudom milyen sótartalmú zét, akkor a bevétel 12%-a az államot gazdagítja, mert chipsadóként befizetjük, tehát hogy ez nincs
ráírva. De az egészségedre fogom költeni egyébként.
Igen. Tehát, hogy így miért várjuk el az emberektől, hogy tehát, hogyha ez divatos, tehát, hogy az adó nem fogja ezt megváltoztatni, vagy hát, de ha 1000% adót rá fogsz verni, akkor igen, de az nyilván az meg, akkor meg tiltsd be, tehát, hogy az úgy meg nem működik.
Egyébként kíváncsi lennék ennek a tanulmánynak a elkészítésének az apropójára, mert hogy most nem akarom megbántani a készítőket, de amilyen fura a reakciója a PM-nek, én annyira furának érzem a tanulmány elkészítését is. Tehát, hogy tizenvalány éve van velünk ez a chipsadó, mindenki tudja, hogy mindenki pontosan leszarja azt, hogy chipsadót kell fizetni a chips után, majd kisipoljuk. Tehát, hogy ez egy olyan tanulmány, aminek én örülök, hogy elkészült, mert hogy ugye még mindig láthatóan, amíg úgy beszélünk a chipsadóról, mint hogy ez valóban népegészségügyi termékadó lenne, de valójában egy nem annyira rugalmas keresletű termékkörre kivetett adó, azt befizetjük. Tehát, hogy a célja se ez. Tehát, hogy...
Igen. Ezt akartam mondani, hogy értem a kritikát, csak nem tartom jogosnak. Tehát, hogy az indokolatlan a PM-nek reagálni, de a kritikát is indokolatlan megfogalmazni, mert olyan, mintha nem venne tudomást arról, hogy egyébként a napnál is világosabb, hogy a chipsadó az egy bevételi forrás a költségvetés oldalán. Ost punktum. Tehát, hogy ettől senki nem fog másképpen gondolkozni. Kíváncsi lennék, hogy volt-e olyan ember, akinek a bal kezében a chipses zacskó volt, a jobb kezében meg a jogalkotó indokolása, se elolvast este, letette a chipses zacskót. Hát én...
Tudod, egy cukort, magas cukortartalmú üdítőital mellett olvastam. De nyilván nem olvastam végig a tanulmányt, szóval ezért mondom, hogy nem biztos, hogy fair vagy korrekt, hogy én kritizálom az elkészítésnek a célját, meg ha igazából az volt a cél, hogy rávilágítson arra, hogy az adó, mint fogyasztást befolyásoló, mint egy egészségtelen termékek fogyasztását befolyásoló tényező, ebben a formában ez így nem alkalmas arra, hogy befolyásolja az embereknek a viselkedését, és emiatt az elméleti célját sem tudja beváltani, hogy az emberek egészségesebbek legyenek, akkor tehát ez teli találat, mert hogy igazából ez bizonyítja, hogy valószínűleg nem a chipsre kell több adót kivetni, hanem mondjuk nem tudom, a kommunikációt kell változtatni, és akkor talán ráveszed az embereket a tömegsportra.
Hát vagy több koleszterin tablettának kell államilag támogatottnak lenni.
Egyébként szerintem a nagy baj, hogy kevés
lett. Innen csűzd be egy tablettát, még hogy elég neki.
És akkor már is elérte a célját. Még mindig külön adók. Megháromszorozódott a külön adók összege 2021 óta. A cikk, amely egyébként a témát taglalja, 2004 óta detektál különadókat, tehát majd azzal foglalkozunk, hogy ők ezt hogyan definiálják. Minden esetre a blikkfangos számok azok, hogy 2017-ben ebből 632 milliárd forintnyi bevételt azonosítottak, ez 2021-re 846 milliárd forintra nőtt, 2024-re pedig kapaszkodjatok, kedves hallgatók, 2640 milliárd forintnyi pénzt szedne be ebből a kabinet, ehhez már a 400 milliárd forintos védelmi hozzájárulás is hozzátartozik. Ezek tényleg nem csigák.
De egyébként ez a 2640 milliárd, ez hány százaléka lehet a adóbevételeknek? 10?
Nagyjából 10. Az már egy komoly. 10.
Talán még több is.
Hát lehet, hogy nagyobb, mint a TAO bevétel.
Igen.
Hát egy kicsit.
Igen. Nekem a, tehát, hogy maga a trend az egyértelmű, azért azt hozzá kell tenni, hogy ha nominálisan nézünk bevételeket, akkor érdemes nominálisan nézni teljes bevételt is. Tehát, hogy mondjuk 2021-ben az a 800 milliárd, nem 3%-ról ment fel 10%-ra, hanem mondjuk ilyen 7-8%-ról. Mm-hmm. Tehát egyébként egyértelműen van egy növekvő trend, de hogy mindeközben egyébként az ÁFA bevételek, az SZIA bevételek, a társasági adóbevételek, tehát minden adóbevétel nőtt. Ezen belül akkor nem olyan meglepő, hogy nőnek a különadók. Nekem inkább a definiálással volt a problémám, tehát hogy mit tekintünk különadónak, és ugye erre tehát vannak, lehet kitalálni, hogy mondjuk a szektorális adókat tekintjük különadónak, de hogy annak idején a Gyurcsány kormány alatt voltak szolidaritási különadók, ami meg nem szektorális volt, hanem a társaságoknak is, meg a magánszemélyeknek is egy bizonyos jövedelem sáv fölött kellett plusz adót fizetni, tehát hogy mit tekintünk mi különadónak. Én a különadónak az ilyen saját szubjektív olvasatomban azokat tekintem, amit ilyen idéglenesnek szánnak, amit azért vezetnek be, hogy bizonyos ideig, óráig problémátkat oldjunk meg vele. Egy 16 éve velünk élő Robin Hood adót én már nem tudok különadóként értelmezni, mert az biztos, hogy velünk fog maradni. Tehát, hogy ez be van épülve az egész rendszerbe, így néz ki. Tehát ilyen erővel a iparüzési adót is tekinthetném különadónak, hiszen a társasági adó mellett azt is kell fizetni. És akkor, hogyha így nézzük, akkor ezeket a nagyon régóta velünk élő különadókat kivesszük a dologból, akkor meg nem igaz a 2600 milliárd, viszont az emelkedés mértéke az meg sokkal drámaibb. Tehát, hogy a bázisból kiszedjük ezeket a régóta velünk élő dolgokat, akkor meg tényleg azt lehet látni, hogy a különadók, ezeknek az idénylenes különadóknak a költségvetés szempontjából nagyon jelentős a mértéke. És egyébként arra kellene törekedni, visszakanyarodva Varga Mihály nyilatkozatához, a csigákhoz, meg az egyéb rébuszokhoz, ami sokkal jobb lett volna, hogyha konkrétabban, hogy beszélt a költségvetési hiányról, hogy egy világos pályát kéne nem csak a költségvetési hiányra, hanem az adóbevételekre is bemutatni, és hogyha nőnek az adóbevételek a tervezethez képest, akkor azt egyébként meg milyen adósságszolgálatra vagy más adók csökkentésére akarják fordítani, tehát hogy ezt a részét a transzparenciának viszont meg nagyon, én nagyon hiányolom, és hogy önmagában így az, hogy mi a különadó, mi a jelentőség, meg meddig ér velünk, ezt így nagyon nehéz értelmezni enélkül.
Én tökre egyetértek veled, meg egyébként a Gyurival abban is, hogy nekem itt öltött testet ez a hasonlat abban, hogy ez a hajó, ez szerintem milyen nagyon könnyen el tud süllyedni. Tehát szerintem ez az különadók, extra profitadók, nekem most mindegy, hogy hogyan definiáljuk, de hogy szerintem ez egy ilyen betegség. Tehát ez egy tünete annak, hogy vannak olyan problémák, amiket az adórendszer konvencionális keretei között nem tudtunk rendezni. Az adórendszer konvencionális kereteit nem tudtuk úgy átgondolni, meg átstruktúrálni, hogy azok erre továbbra is reagáljanak, hanem így rápakoltunk ezt-azt, elnevezve így-úgy. És akkor csináltunk 10 paragrafusos adókat, amit tudom, kedves hallgatók, hogy elmondom négy adásonként, de az egy rémálom. Tehát az a jogértelmezés csimboraszója.
A 10 paragrafusból lesz a külön rendelet.
Igen, meg az értelme, veszélyhelyzeti, ami fölülírja a törvényt.
Igen, meg aztán utána abból lesz 30, meg jönnek a kivételek, hogy akkor erre meg arra nem vonatkozik. Tehát, hogy
meg abszolút. Akkor a hatóság 3 évig úgy értelmezi, de majd a kúria fejbe veri, akkor 3 évre visszamenőleg fizetni vissza. Szóval csak 10 paragrafusos adókat ne írjanak. Nekem mindegy, hogy hívják, csak ezt felejtsék el.
Legyen 11.
Lehet. Igen, sehányban, de mindegy. Igen, egyébként szerintem nincs hiányérzetem a tanulmánnyal, vagy ezzel a cikkel kapcsolatban, csak hozzátenném azt, hogy szerintem ami még érdekessé teszi ennek a különadós világnak a jellegét az utóbbi időkben, az a változásoknak a gyakorisága és minősége. Tehát, hogy mondjuk a 1-2 évente, tehát meg lehet nézni szépen, itt van egy szép összefoglaló cikkben, hogy mikor vezették be az adókat, 11-ben, 12-ben, 13-ben, 17-ben, mondjuk évente jött egy, most meg...
Volt egy időszak, amikor nem jött.
Meg nem jött,
és aztán
most így 22 meg. Után, meg így, ahogy már említettem, párszor érdemes péntek este megnézni azért a közlönyt, hogy van-e
idén
benne
azért
valami.
Majdnem minden adásunkra jutott egy különadó, igen, egy új különadó, amiről beszámolhatunk.
Igen, igen.
Most van új.
Hát most ugye a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékot, az utolsó, amiről beszéltünk.
De hogy erre az adásra most nem jutottam.
Most erre az adásra nem jutottam, nyári szünet volt.
Vagy nem néztem csak meg a közlönyt.
Most akcióterv van.
De nézted a tegnapi közlönyt? Biztos, hogy fontos rögzíteni, hogy mikor vesszük fel az adást.
Akcióterv van, meg majd mindjárt fogunk beszélni egy különleges gazdasági övezetről, de most egyelőre ezek a legfrissebbek.
Igen. De azt, hogy szerintem csak ennyit a csigákról, hogy nagyon sokfélék. És gyakran változtatják a színüket.
Igen, ezt egy nagyon sérülékeny
szerkezetnek
tartom. Tehát, hogy nem, tehát,
jönnek, mennek.
A költségvetés adóbevételeinek a több mint 10%-át ilyen extra profit adókra, meg külön adókra, meg ilyenekre alapozni, ez...
De hogy, tehát azért hadd kanyarodjak már vissza oda, hogy, mert azért 10% az egy tök nagy szám. De hosszú távon egyébként ezt a 10%-ot ki lehetne nőni. Tehát, hogy lenne egy olyan költségvetési pálya, ahol világosan azt lehetne mondani, hogy mondjuk 5 év alatt ezeket kivezetem, és valószínűleg ez a hitelességet is nagyban növelné. Szóval. De hát így 5 évre nem, tehát hogy ilyen nagy ígérgetések vannak, de ez olyan, mint amik a 90-es években mindig rajzolták, hogy milyen autópályáink lesznek 5 év múlva, meg a 70-es években milyen metróink lesznek. Kicsit ezt érzem most is, hogy milyen különadóink nem lesznek 5 év múlva, és aztán...
Az M0-es Észak-Budai szakasz az 75 óta kész van. Még mindig nem épült meg.
A tervek azok elkészültek. Szóval, hogy oda akarok visszakanyarodni, hogy én nagyon azon a párton vagyok, hogy szerintem jó a fogyasztási alapú, vagy a fogyasztási alapú adórendszer, tehát ahol dominánsan ezekből jön be a legtöbb bevétel, de hogy nyilván ezeknek vannak olyan időszakai, amikor alul teljesít, és hogy erre nem az a megoldás, hogy amikor alul teljesít, akkor ha elkezdem hegeszteni, és hirtelen jövedelem alapú adókat is bevezetek, hanem meg kéne takarítani azokban az időkben, amikor túl teljesítenek a fogyasztási alapú bevételek, és akkor el lehet költeni ilyenkor. Ez hosszú távon így tudna jól működni.
Abszolút, abszolút. De hát, ha már megtakarításokról van szó, ha paksiak eddig bővelkedtek, most aztán meg lehet, hogy szűkölködni fognak. Ugyanis a kormány július 31-én éjjel cseppet sem meglepő módon kiadott egy rendeletet, amellyel különleges gazdasági övezetté nyilvánította a paksi atomerőmű területét, ezáltal az iparűzési adó és építményadó bevétel is elkerült a várostól Tolna és Bács-Kiskun vármegyékhez. Hát ugye ez nem annyira nagy újdonság, láttuk ezt már máshol is.
Hát ennek megint csak a szelektív jellege, ami nagyon kifogásolható, mert egyébként a maga a koncepció, hogy olyan városoktól, akik, tehát most tényleg Paks termeli a magyar 3-40%-át, elképesztő bevétele van a paksi atomerőműnek, egyszerűen azért, mert Pakson van, de az egész országnak termel, és bár nagyon sokan dolgoznak Pakson, de hogy óriási a különbség Paks és a mellette levő településeknek a bevételi helyzete között. Tehát ez szerintem önmagában egy jó koncepció, és erről beszéltünk, hogy ezeket az anomáliákat részben lehet így kezelni, de hát nyilván a szelektív jelleg, tehát hogy kivárjuk a választást, megnéztük, hogy mi lett az eredmény, nem tetszik, és akkor hozunk egy olyan kormányrendeletet, vagy törvény, most nem is tudom, hogy ezt már...
Ez épp kormányrendelettel
lett akkor onnan átemelve, tehát hogy nincs szisztéma, tehát hogy tudom, Debrecenben nem így működnek a dolgok, meg Szekszárdon nem így működnek a dolgok, Gödön, meg Ináncs, meg...
Ináncs, igen.
Meg Iván. Vagy nem is...
Iváncsa, nem?
Iváncsa, igen, bocsánat.
Nem akarjuk az Ináncsiakat megijeszteni.
Iváncsa, igen.
Bár most, ha jobban megnézem...
Lehetne ott is valami közlekesgazdasági
övezetet. Minden Ináncsi hallgatónak most görzsbe rándult egy omra.
Gazdasági bizottság.
De jó, ez egy dolog. Ezt már láttuk megtörténni. Ami utána történt, szerintem az az érdekes, hogy megvolt a kommuniké, Pakson égszakadás, földindulás, tüntetés, levelek a kormánynak, majd augusztus 22-én a kormányinfón már azt mondta Gulyás Gergely, hogy az intézkedés optikája rossz, időzítése szerencsétlen, még akkor is, ha belátható és helyes, hogy miközben Paksnak iszonyatos iparűzési adó és építési adó bevétele van, a közben a fejlesztések a környező települések számára infrastruktúrális fejlesztést igényelnek és megterhelést jelentenek. Ezért leülnek tárgyalni a paksi polgármesterrel és a képviselőtestülettel. Miről? Miről fognak tárgyalni?
Hát, hogy csak a felét veszik el.
De mennyit engedsz a feléből?
Ez már win-win.
De itt jön be az a dolog, hogy ami nekem, amikor mondtad, hogy ki a pénzügyminiszter, hogy és mindezzel a Lázár Jánost bízzák meg.
Igen.
Tehát, hogy ő mint közlekedési igen. miniszter, vagy nem tudom, éppen mi építésügyi és közlekedési miniszter, Miért nem a pénzügyminiszter megy?
De, tudod, egy pár hete volt egy kiszólás a Lázár Jánosnak, amit nem is beszéltünk itt róla, de nem tudtuk nagyon érdemben tárgyalni, mert nem volt tartalma, de ő mondta azt, hogy az iparőzési adót megreformálná. Hát lehet, nem mondta, hogy hogy, de úgy tűnik erről már vele kell beszélgetni.
De tehát most érted, mert hogy ugye ebben a cikkben azért még előkerül az, hogy Szijjártó Péter miniszter úrral és Lázár János miniszter úrral is fognak egyeztetni, tehát hogy így, de hogy így Varga Mihály nem kellene ehhez, vagy legalább akkor a Nagy Márton, vagy tehát, hogy
ez kinek azért, az alter egója?
Ez egy politikai kérdést persze, mert hogy ugye, de erről beszéltünk már párszor, hogy az iparűzési adónak ezzel, amit mondasz, hogy hogyan kell ezt elosztani, csak hogy akkor most itt koncepcionális kérdésről van szó, vagy akkor miért nem a Paks 2-t felügyelő valaki kerül oda, hogy ő mondja meg, hogy akkor melyik településeket érint ez valójában, és akkor 19,5%-ban azt a települést érinti a fejlesztés, ezért akkor 19,5%-et ennek az Einsteinnak oda. Tehát, hogy miért a Lázár János megy?
Én még idáig el se jutnék.
Vele nehezebb vitatkozni, vagy mi?
Nekem az a problémám ezzel, hogy a Gödiek ugyanúgy tiltakoztak az ellen, amikor különleges gazdasági övezetet hoztak létre az akugyár miatt. Velük nem ült le senki tárgyalni, mert hogy nem volt miről. Tehát hozott egy ilyen döntést a kormány. Most a paksiak tiltakoztak, most velük leülnek tárgyalni. Nem szerintem értem, hogy
tudod,
miről.
Tudod, mi erre a válasz? Az intézkedés optikája rossz, időzés és a szerencsétlen, ezért csinálunk egy kis tárgyalást. De hogy, tehát, hogy itt van a válasz szerintem, mert hogy úgyis ugyanez lesz. Meg maximum pénzelosztáson lehet kicsit csavargatni, vagy tényleg nem a felét elver, vagy nem tudom, mennyit vettek el.
Én csak arra akartam kitérni, szerintem ezt itt, tehát hogy a szellemet a palackban nem lehet visszatömni. Tehát hogy itt van ez a kormányrendelet, az lenne a legnagyobb hátraharc, ha egyszer csak hatályon kívül helyeznék, anélkül, hogy bármennyit is működött volna. Tehát ezt a különleges gazdasági övezetet joghatályosan létrehozták. Értsünk bármit is joghatály alatt.
Egyébként szerintetek lesz ennek olyan hatás, hogy az önkormányzatok majd azt mondják az oda települni kívánó cégeknek, hogy ha inkább nem, mert akkor elvagyják a
lóvétörülési adat,
ami eddig volt.
Igen,
tehát, hogy tudom, hogy bővítenéd a gyárat, de nem lehetne úgy, hogy nem a csinadra. Jó, mondom?
Mi ennek a fogalma? Tehát ha én egy polgármester lennék, és tök jó a példa, Gyuri, és mondjuk írna nekem egy nagy cég, hogy akkor ők most ide jönnének és csinálnak egy hatalmas gyárat, meg 500 munkahelyet, és én akarnék kérni egy beadványt hát nem tudom kinek kéne, akkor a Lázár Jánosnak.
Jobb, ha mindenkinek elküldöd.
Hogy mi a különleges gazdasági övezet fogalma?
Vagy címzet nélkül.
Hol van az a határ, ahol nekem már attól kell tartani, hogy különleges gazdasági övezet lesz? Ez olyan, mint az extra profit adó?
Tehát, hogy Azért érdekes, amit a Gulyás miniszter úr mond, mert ugye azt mondja, hogy belátható és helyes az, hogy a paksi iparűzési adó bevétel szétosztása szükséges a fejlesztések miatt. De hogy Tiszaújvárosban is van egy baromi nagy ipartelep, nem? Meg Győrben is van, meg Debrecenben is van, meg Inárcson is. Meg mit tudom én hol.
Szászalombattán
is van.
Ott az egy, de hogy beszéltünk erről a Bőcs, aztán a Borsodi.
Uh-huh. Esztergom, Suzuki. Ilyen, tehát most itt lehet sokat mondani.
Az Izmarcika.
Szójváros, tehát hogy...
Kecskemét. Hát, hogy nem akarunk ötleteket adni, csak mondom, én tényleg szerintem mind a hárman hasonlót mondunk abba a tekintetben, hogy azt lenne jó tisztázni, hogy az önkényen kívül mi határozza meg ezeket a döntéseket. Mert hogy ez így nagyon nehéz elfogadni, ezt
így teljesen jó. De majd tehát én abszolút támogatnék, mert nem szeretem az iparűzési adót, de elfogadom, hogy mint szükséges rossz. És azt, tehát szerintem az is egy koncepcionálisan jó dolog, hogy legyenek regionális fejlesztési ügynökségek, ezek legyenek megyékhez vagy régiókhoz telepítve, és ezért kapják meg az iparűzési adót, és ebből támogassanak fejlesztéseket. És akkor tényleg az van, hogy oda kerül a pénz, amit az infrastruktúra igényel, és nem lesznek ilyen, hogy a gyárat azt még itt erre a helyrajzi számra építsék, mert az akkor az én bevételem lesz, mert hogyha egyel arrébb, akkor az már ott a szomszédos faluba fog menni. Tehát, hogy ez egy kontraproduktív, de az, hogy ez ilyen szelektíven csak bizonyos településeken van így, onnan elvesszük, egyébként a többi megmaradhat, ez meg egy tök rossz.
Hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit fognak takarni ezek a tárgyalások, illetve hogy milyen eredménye zárulnak. Ha lesz ennek nyílt és nyilvánosan elérhető kommunikációja, azzal biztos, hogy
minket még nem hívtak rá.
Minket még nem hívtak. Ami viszont folyamatosan zajlik most is, az a NAV működése körében a folyószámla értesítők kiküldése. A NAV előre közölte, hogy nagyjából 800 ezer embernek van olyan tartozása, amiről hivatalos értesítőt kell küldeni. Ez egyébként az 5000 forintot meghaladó lejárt esedékesség.
De az is bele tartozik, amikor valakinek az egyik számláján túlfizetés, a másikon pedig...
De szerintem igen. Tehát ezt nem lehet nettósítani.
Akkor ebbe én is bele tartozok, és én el tudom mondani, hogy miért.
Jó.
De mindegy, csak hallgassuk
a személyes.
Kis személyes, tehát hogy itt azért a NAV saját magának is okoz plusz munkát ezzel az egész történettel.
Abszolút össze lehetne ezeket vezetni, az egy másik kérdés, hogy itt a NAV mindig a mögé bújik, hogy van egy adózói önrendelkezés, és hogy ez az aktíva, ami neked mondjuk túlfizetést jelent, azt ő nem fogja megmondani, hogy ide vagy oda, vagy amoda vezest át.
99%-a az embereknek letolja, tehát hogy...
Gyuri nem szereti, ha nagyon automatizálódnak a folyamatok.
Igen. De lehet, hogy én egyszer már elpanaszkodtam ebben a podcastban, ez nem egy jó dolog, amikor a podcastban elpanaszkodom a saját ügyeimet, de hogy ugye számtalanszor beszéltünk erről a SZIA-s online rendelkezésről, a kitöltő programról, ami lényegében
ESZIA-ról,
ami kitölti helyettem, köszönöm szépen, tehát hosszú volt a nyár. és hogy milyen szuperul működik mindaddig, amíg nem kell valamit megváltoztatnod benne, mert onnantól tök bonyolult, és például az, hogy nekem most nem megyek bele, de az egyik adónemben túlfizetésem volt, és a másik adónemben ezért kevesebbet fizettem be, mert nem akartam visszaigényelni, és az átvezetés olyan bonyolult, és tudom, mert én szerencsés helyzetben vagyok, mert tudom, hogyha egyébként a szumma az nulla, akkor nincsen adóhiányom. Erős beszéltünk, hogy aztán valaki belefutott, hogy a TB-nél ez nem így van.
Igen.
De hogy az a lényeg, hogy én ezért letoljom azt, hogy adótartozásom van, mert hogy egyébként a túlfizetésemmel kompenzáltam ezt, és utána a NAV, ahelyett, hogy ezeket összevezetné, küld mindenféle folyószámla értesítőt, mondjuk lehet, hogy most már elektronikusan küldi meg, mert az automata
igen,
csinálja,
valószínű.
És most már nem kerül annyi postaköltségbe, de hogy azért ezzel ügy van, és hogy akkor meg ne csináljunk, hogy 800 ezeret kiküldtünk, úristen, hát persze, mert hogy egyébként, hogyha egyszerűbb lenne a folyamat, és én ott le tudnám kattintatni 3 kattintásra, hogy ja, bocs, akkor én ezt összevezetem, akkor nem kellene, hogy kapjak egy ilyen értesítést.
Szerintem önmagában az, hogy kiküldi, az egy jó dolog. Mert ez egy figyelemfelhívás arra, hogy neked valami intéznivalód van. Az, hogy egyébként ezt ő megoldhatná magának is, ezzel teljesen egyetértek, ezt lehetne automatizálni, majd a Gyuri elmondja, hogy ennek mik a veszélyei. Nekem inkább az az érdekes, hogy egyébként, és amiért én inkább afelé hajlok, hogy ezt intézhetné a NAV magának, hogy hiba lehetőségeket teremt. Tehát egy ilyen átvezetési kérelmet azt meg kell találni, azt ki kell tölteni, azt joghatályosan be kell nyújtani, azt a NAV-nak el kell bírálni. Számos hiba pont van mindkét oldalon. Ameddig,
mert a jogszabályok most így szólnak.
Igen, ameddig ez összerendeződik. Tehát az tele van hibapontokkal, én nekem inkább ez a problémám ezzel, és akkor mindeközben meg a késtelenül pótlék az meg csak keletkezik folyamatosan erre az adótartozásra, mert azt meg a NAV számolja.
De az nem keletkezhet, mert hogy az meg...
Hát, hogyha egyébként, igen, csak azt mondom, hogyha egyébként neked tartozásod van...
De az nyilvánvaló, de szerintem ebből a 800 ezerből egy nagyon nagy százalék az olyan, mint az enyém, hogy...
Nem tudom.
Na nézzük meg az NAV évkönyvét.
De egyébként azt számoltam itt, hogyha 800 ezer értesítőt küldtek, és legalább 5000 forint tartozás kell, akkor ez egy hasonló 4 milliárd forintnyi tétel. Most nem tudom eldönteni, hogy ez sok vagy kevés.
Nem hiszem, hogy 800 ezer adótartozás van.
Na, találós kérdés. Minek örülnétek jobban? Egy, kaptok egy ilyen értesítőt, és tudjátok, hogy dolgotok van vele. Kettő, kaptok egy olyan értesítőt, hogy ennyi volt a tartozása, de ide és ide átvezettük.
Hát nyilván az utóbbi.
Ebből a második, nem?
De még jobb lenne, hogyha ezt a elszijett bevallás pillanatában én ki tudnám kattintgatni, hogy akkor utána értesítőt se kelljen kapnom.
Hát igen, mert akkor összadó szemléletű lenne, és akkor az eszi a bevallás keretében akár egy ahhoz mellékelt átvezetési kérelemmel, ha mindenképpen
elzakarom. Vagy korrigálok, mert biztos, hogy van valami módja, hogy ki tudom kattintgatni, de én nem jöttem rá. És ha én nem jövök rá, akkor valószínűleg a nagy többség nem jön rá.
Mindenesetre a feladat az, kedves hallgatók, hogy akármilyen formában, átutalással, ha bementek az ügyfélszolgálatra, akkor bankkártyával is.
Képzeld el, 800 000 ember bemegy az ügyfélszolgálat, akkor fizet 5000 forintot.
Ezeket a tartozásokat rendezni kell, mert a későnyi pótlék az csak ketyeg rá.
Egyébként a NAV értesítőknek a jellegéről tök annyi, hogy jól emlékszem, hogy azért arról kapok még értesítést, hogy az általam felajánlott 1%-ot átutalta a NAV-ba szerint.
Ha kérsz.
Arról mi a túróért kapok értesítést. Mert hogy én ilyen értesítőt nem kaptam, mert a hírolvasás, akkor megnéztem, hogy nekem 0 forint egyenlegem van. De hogy, és nem kapok Básti elvtárs, mert nem számít. Hogy miért kapok arról, hogy elutalták az 1%-ot?
Tudom, hogy ez... Kérsz, az neked egy jó érzés.
De én ezt kérem.
Nem. Szerintem azt mindenki kap. Nem az van, hogy
ilyen hónapokkal kérni,
hogy a te nevedet megmondják.
Igen,
hogy,
azt tudom. Hogy írnak nekem, hogy elutaltok. Persze, mert felajánlottam.
Én ennek szerintem, én arra emlékszem, de lehet, hogy rosszul gondolom, hogy régen rengeteg anomália volt, hogy nem jutott el az 1% oda, ahova rendelkezve volt. Ezt szépen mondtam. Mert hogy nem lezárt borítékba volt, meg nem oda volt mellé rakva, meg nem tudom, meg nem volt,
igen, meg külön
nem volt aláírva, meg nem tudom micsoda, és akkor kitalálták, és akkor az adózói tudatosság volt, meg hogy kiment az értesítő, hogy nem tudtuk akkor teljesíteni, hogy akkor ezt szolgálja, hogy akkor most akkor értesítjük, hogy akkor eljutott a pénz oda. De hogy egyébként egyetértek, hogy hát sok hozadéka nincs
ebben. Hát ilyen péntekről szombat reggelre szokott érkezni egy ilyen, hogy átutaltuk az egyszerűen, és így fölébredek szombat reggel, és hogy úristen, kaptam valamit a NAV-tól.
A NAV-tól, igen.
Átutaltátok az egyszerűen.
Hát igen, ezért attól még mindig összerezzen az ember.
Na, egyébként meg ebben a hírben az van, tehát hogy csak pontosan, hogy 800 000 tartoznak, és 770 000 magánszemélynek túlfizetése van, tehát hogy ez a 700, tehát én azt gondolom, hogy én abban a 770 000-ben vagyok benne, és aki tényleg problémás, az valószínűleg a 800 meg a 770 000 különbsége.
Legyen így. Egyébként azért az elképzelhető, hogy valakinek túlfizetése van, de tartozása nincs, és akkor az a 770 000-ben van,
igen,
benne.
Ez így van.
Szóval ezt a pontos arányt innen nehéz.
De hogy nem 800 000 tartoznak abban az értelemben, hogy fut a NAV a pénze után.
Ilyenkor kell, hogy nem ilyen betelefonálós műsor vagyunk, mert ilyen NAV hívhatna, hogy akkor... Akkor elmondják, hogy pontosan. Hogy...
Igen. A fut a NAV a pénze után az egy kiláló hívó mondat. Én arra csatlakoznék rá, mert a következő hír az ehhez kapcsolódik. Milyen pénz után futhat a NAV? Ugye ez egy általános végrehajtó szerv, amellett egyébként, hogy adóhatóságként és vámhatóságként is működik. Viszont eddig az önkormányzatok állami cégek felé, közműcégek felé fennálló tartozásai, azok a polgári eljárás hatája alá tartoztak, és ott kerültek végrehajtásra. A NAV-nak nem sok köze van hozzá, ez változott meg. A Magyar Közlöny augusztus 22-i számában megjelent kormányrendelettel, és gyakorlatilag adók módjára behajtható köztartozássá minősítették át ezeket a tartozásokat, amikor az önkormányzati megrendelőnek van igazoltan teljesített, vagy nem kifogásolt teljesítésből származó 1 000 000 forintnál nagyobb tartozása állami gazdasági társasággal szemben.
Én értem a cikket, hogy nem tetszik nekik, hogy ez is szelektív, de hogy azért alapvetően azt nem... Én azt gondolom, hogy a NAV-nak a bevonása a végrehajtási eljárásokba azért összességében az egy inkább pozitív, mint negatív dolog. Persze lehet azt mondani, hogy nagy szervezet, és hogy nem tud a egyedi sajátosságokra tekintettel lenni, meg igazából oda csap, de hát ilyen a bírósági végrehajtás is, tehát hogy bíróságok sem feltétlenül kezelnek mindent úgy, hogy lemennek a dolgok mélyére. Tehát, hogy ugye az a probléma, hogy miközben a NAV-ot lehet használni arra, hogy az önkormányzatokat magyarozzák, a magyar államnak a szervezeteit meg nem lehet erre használni, de hogy, szóval, hogy a magyar állam meg a NAV az egy és ugyanaz. És én értem, hogy a rendőrséget, meg a közintézményeket, állami fenntartású közintézményeket is lehetne végrehajtani a NAV által, de hogy inkább javítja szerintem a helyzetet az, hogy az önkormányzatokat meg lehet ostorozni ilyen módon, mint hogyha nem lehetne. És akkor az önkormányzat meg mondhatná azt, hogy hát én nagyon nehéz helyzetben vagyok, és hát a közgyűlés elé terjesztettem, hát igen, az idei költségvetésünkben nem fér bele, hát vinnénk tovább, majd, tehát hogy és ki van téve egy közszolgáltatás, egy volán, egy MÁV, azt muszáj működtetni, és azt nem lehet azt mondani, hogy akkor az önkormányzatok meg nem vesznek részt ezeknek a finanszírozásában. Tehát, hogy értem azt az újságíró részéről azt a fajta felindultságot, hogy hát itt azért a magyar állam saját magára szabta ezt a szabályt, de szerintem még akkor is jobb ez a szabály, mint hogyha ez se lenne.
Én arra lennék kíváncsi, hogy mi hívta életre ezt a szabályt. Tehát, hogy valóban az önkormányzatok annyival tartoznak az MVM-nek, a MÁV-nak, a nem tudom, postának, hogy ezeket...
Hát inkább az utóbbi, tehát, hogy igen. Tehát, hogy szerintem vannak olyan szervezetek, akiknek a finanszírozásában ez most nagyon kell.
Ezt értem csak, hogy akkor fölmerül, hogy ezeket a cégeket, mondjuk egy tömegközlekedést, azt milyen célból működtetünk. Tehát, hogy most az a jó, hogyha földbe állítunk egy önkormányzatot, és akkor a volán tud működni, vagy az a jó, hogyha az önkormányzat is nagyjából ellátja a feladatát,
meg
a volán
is. De szerintem az nem jó, hogy az önkormányzat tudja, hogy ő nem végrehajtható. Vagy hát végrehajtható, de lehet, hogy
csak nem bolgári úton.
Csak ezért nehezebben. Tehát, hogy
ha meg tudtam volna írni ezt az évfolyam dolgozatot, ami a közigazgatási szerződésekről szólt volna, a szeminárium vezetőm nem utasítja el a kéréseimet, akkor szakmaiban tudnék ehhez hozzászólni, mert ugye itt azért az erőviszonyok nem azonosak, tehát van egy hatóság, vagy egy szerv, valamiféle szuverenitásra, most ez se helyes, de értitek, tehát egy önkormányzat mondjuk, meg van egy társaság, aki megkövetel tőle. Én azt nem tudom, tehát én azt nem látom, hogy ezek valóban annyival, tehát ezek az önkormányzatok valóban annyival tartoznak-e, vagy erre szükség van, illetve hogy akkor mit fog kezdeni az önkormányzat a többi általa finanszírozandó területtel.
Ezt akartam mondani.
Tehát, hogy akkor most igen. akkor a házi orvos meg nem tudja elkérni az ő kompetenciáját.
Vagy nem lesz közvilágítás,
vagy nem tudom, lehet, hogy rossz, de hogy még az orvosi rendelőt az önkormányzat tartja fenn, és akkor a takarító az nem kapja meg a pénzét, mert az MVM megkapta. Tehát, hogy...
De ugye így meg nem működhet egy ország, hogy azt mondjuk, hogy...
Én ezt értem, csak akkor a problémát nem oldjuk meg, csak valakinek a problémáját megoldjuk, csak a világot nem.
Ugye ebbe könnyű belehelyezkedni, hogy azt mondjuk, hogy hát én egy nehéz alulfinanszírozott önkormányzat vagyok, tehát egyébként akkor nem fizetem ki a tartozásaimat, mert úgyse tudnak velem mit csinálni.
Ja persze, én ezt teljesen értem. Tehát, hogy nem tudok ebben igazságot tenni, én csak azt mondom, hogy ez így, ebben a formában nem... Számomra értetetlen. Tehát ez nem oldja meg a problémát, mert egyébként, ha én az önkormányzatnak, nem tudom, sódert szállítok, és a sóderemet nem tudja kifizetni, akkor az miért jobb, hogy én bedőlök, a volán meg ki van fizetve?
Hát igen, mert ez most mit fog generálni? Tehát ez milyen folyamatot generál? Akkor normál esetben egy önkormányzat leül, és azt mondja, hogy oké, akkor a közműszámlákat ki kell fizetnem, mert azt ripszopsz végrehajtják rajtam, de akkor a többit nem fogom.
Hát nyilván eljutunk oda, hogy
de neked is van egy követelésed egy céggel kapcsolatban szemben, akkor te sem kezdesz moralizálni, hogy hát nem indítok végrehajtási eljárás, meg nem indítok felszámolásod, mert szegénynek munkavállalói vannak, és akkor mi lesz a családjukkal? Tehát, hogy nem szabadna, hogy ez így működjön.
Na, akkor inkább azt mondom, hogy nekem az a problémám ezzel, hogy most az állami vállalatoknak a köre ki van emelve abból a problémából, amiből ez, 20 millió másik cég meg nincs. Tehát,
teljesen szeretek.
Meg le vannak nyomva a víz alá.
Egyetértek. De hogy ettől még...
Abban egyetértek, hogy ez az egész rendszer, hogy elbújok valamilyen státusz mögé, az nem jó. Tehát a tartozókon azt ki kell fizetni. Ez teljesen egyetértek, csak tehát mondjuk valami jól jött volna egy indokolás mögé, nem? Tehát azt mondani, hogy figyeljetek, azért ezeket választottuk.
Hát igen, rendeletek mellé nem nagyon szokott nyilvános jogalkotó indokolás lenni, ezért is jó adójellegű szabályokat rendeletekbe szabályozni, de hogy ezt már többször elmondtuk, meg 10 paragrafusos adót írni kormányrendelettel.
Szerintem álljunk le a paragrafus számára.
Ez még annyi se volt, igen. Igen.
Na mindegy, szóval jól lett volna egy kicsit, hogyha mögé tudunk látni, de hát nem szükséges mindent értenem. Meg majd pótolom ezt a évfolyam dolgozatot egyszer, és akkor jobban
igen,
fogom.
Igen, nekem ez a kérdésem, hogy a NAV-nak mennyi kapacitása van erre, mert hogy azért szerintem a tevékenységüknek mind nagyobb százalékát ez fedi le, hogy végrehajtásokban asszisztálnak.
Hát meg hogy mennyire tudják ezt sikeresen egyébként végrehajtani. Meg ugye azért ez nem csak azt jelenti, hogy az adók módjára behajtandó köztartozás és a NAV jár el, az egyébként azt is jelenti, hogy az AVT hatája alá kerül a történet, ahol azért egészen más szabályrendszer, meg egészen más mechanizmusok uralkodnak, mint mondjuk a VHT-ba, ahova ez eddig tartozott. Tehát egy önkormányzatnak is másra kell felkészülnie, és más szabályrendszerbe kell...
Dani, és a rövidítések.
Ja, bocsánat, az AVT az adó végrehajtásának a jogszabályait foglalja magába, a VHT az meg az általános végrehajtási törvény. Igen, elnézést a rövidítésekért, de csak arra akartam utalni,
ez mindig jobb, mint a legutóbbi munkán előkerült T-fejl-H.
Igen.
Hát az... Turizmus fejlesztés
az elrulás. Igen, nem az tudtam, is egy érdekes téma, majd ezt legközelebb
hozzuk. De áfát mondhatsz.
Áfát mondhatjuk, jó.
Azt értjük.
Azt a témát majd legközelebb hozzuk, meg az összes többit is, mert a mai adásba ennyi hír fért bele, kedves hallgatók. Reméljük, hogy élveztétek és élvezni fogjátok a következőket is, illetve, hogy valahogy kibírjátok a nyarat, mindenkinek kitartást ez a brutális meleghez. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de azért én most már tudnék viselni egy-két hűvösebb napot. Minden esetre...
Szerintem tök jó a klíma a stúdióban.
Minden esetre addig is vigyázzatok magatokra, 2 hét múlva jelentkezünk. Sziasztok!
A Nyugtával dicsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.